Csapjunk a közepébe, és először arra kérlek, hogy mesélj nekünk a személyes benyomásaidról, és aztán majd beszéljünk számokról, hogy mit vittetek, kinek a segítségével Kárpátaljára, de mi a te személyes benyomásod most Kárpátaljáról, az ott élő, az ott maradt emberekről, hogy vannak, hogy érzik magukat, milyen helyzetben vannak?
Hát az első benyomásom az maga volt a rettenet. Hát a 24-én reggel arra ébredni, hogy gyakorlatilag kitört a háború Ukrajnában. Szinte lezsibbadva és teljesen sokkolva töltöttem a számítógép előtt, és figyeltem a híradásokat, és egyszerre négy párhuzamos hírforrást igyekeztem elemezni, hogy mi történt, vagy mi történik, meg egyebek. Hát nyilvánvaló módon az ember ennyi idő alatt hozzászokik ahhoz, hogy ki kell szűrni a félinformációkat, meg a propagandát. Erre valahogy megpróbáltam koncentrálni, és onnantól kezdve, hogy ez úgy tudatosult bennem, hogy mi történik maga, akkor azonnal elkezdtem fölkeresni telefonon, különféle chatprogramokon, csevegő programokon a kárpátaljai rokonaimat, ismerőseimet, barátaimat, akik szinte akkor ébredtek rá arra, hogy mekkora súlyú események zajlanak tőlük néhány száz kilométerre. Hát és onnantól kezdve, mintha marionett bábú lettem volna, és hogy fölrántott volna az, aki irányít, és az, aki vezet. És hát végig gondoltam azt, hogy mi az első lépés, a legfontosabb, amit tudnánk és lehetne tenni. És akkor elindult egy többszintű együttműködés szervezése, ahol hihetetlen gyorsan találtam partnerekre, segítőkre, akárha a saját gyülekezetünk presbitériumát nézzen kicsiben, aztán az egyházmegyénknek, sőt az egyházkerületünknek az illetve és emellett, mivel nagyon jó és eredményes volt eddig is a Magyar Református Szeretett Szolgálattal az együttműködésünk, a Szeretett Szolgálat igazgatójával, Juhász Mártonnal, már a háború másnapján gyakorlatilag Kárpátaljára utaztunk, ahol fölmértük az aktuális helyzetet ott a helyszínen, és a Református Szeretett Szolgálatnak a több vezetője is megérkezett Kárpátaljára, pontosan azért, hogy tájékozódjunk a helybéliektől. Amit akkor tapasztaltunk, az még nem volt olyan súlyos, mint amit az elmúlt napokban, mert az elmúlt három napot Kárpátalján, illetve ingázva szeretett szolgálati nagyraktárak, központok között és különféle akciókat szervezve töltöttem. Most már az a fajta riadalom, meg az a fajta izgatottság, feszültség, az gyakorlatilag általános, azt is mondhatnám, hogy nincs olyan ember, aki bármilyen módon ki tudná magát vonni ennek a hatása alól. Kezdve azzal, hogy ugye megjelennek sokkal, de sokkal intenzívebben azok a belső Ukrajnából nyugatra áramlók, akik menekülnek, közvetlen élethelyzettel találkoznak a legkisebb faluban is Kárpátalján, olyanokkal, amiket a háború szülte körülmények nehezítenek el, tehát apuka katona, vagy esetleg meghalt, vagy esetleg minden nélkül egy táskával, egy nejlon szatyorral kellett elhagyniuk a saját házukat, lakásukat az emberek, és ez napról napra fokozódik, nyilvánvalóan ehhez még hozzátesz, akár a közösségi média, akár a különféle ideológiák által moderált propaganda sajtó, és hát az a feszültség, amivel most az elmúlt napokban találkoztunk, az egészen egyszerűen hihetetlen. Tehát még mindig dolgozom föl azokat az információkat, amivel találkozunk, mert az, hogy Kárpátalján a magyar falvak kiürülnek gyakorlatilag, a házok elhagyatottá válnak, idősek, nők, gyerekek maradnak otthon, szinte azt kell mondjam, legtöbb esetben védtelenül, és a otthon maradottak próbálják megszervezni idősek, meg különféle lehetőségeket kihasználva férfiak közreműködésével a faluőrségeket, együttműködve az ukrán hatóságokkal, akik azért egyértelműen tudomására hozzák mindenkinek, aki a ukrán fennhatóság alá tartozik, hogy igenis háborús időszak van, és a háborús időszaknak teljesen mások a játékszabályai. Minden egyes ház, minden egyes család, beleértve az időset, a fiatalt, az gyakorlatilag összepakolt táskával éli az életét. Úgy kell, hogy tudja, hogy ott van a bejáratban, vagy a folyosón eltéve a táska, amit hogyha fokozódik az erőszak, és elér Kárpátaljára bármilyen háborús cselekmény, vagy csak akár sokkal közelebb ér a mostaninál, akkor automatikusan mindenki indul, és szervezi a saját életét. Ez valóban olyan, mint amikor az ember eddig mondjuk úgy háborús filmeket vagy regényeket engedett magához közel, hogy foglalkozzon velük, és ez most megelevenedik, ez most a valóság. Most az utóbbi három napban ugye többször átléptük a határt, és igyekeztünk a lehető legfrekventáltabb helyekre eljuttatni azokat a szállítmányokat, amiket akár a Pozsonyi Református Egyházmegyében, akár a Szeretett Szolgálattal együttműködő más gyülekezetek területén szedtek össze. Az azt mutatja, hogy azok a gyülekezetek, ahol amik főbb közlekedési csomópontok környékén vannak Kárpátalján, azok egyértelműen megpróbálják segíteni az érkezőket, még azzal együtt is, hogy azért az belső Ukrajnából érkezők azért tudatosítatják velük, hogy ők azt hitték a magyarokról, hogy a magyarok azok gyakorlatilag emberevők és rossz indulatúak és az ország ellenségei, vagy a nemzet ellenségei, és most szembesülnek azzal, hogy Kárpátalján azért vendégszeretet van, nem is akár milyen jó indulat és jó szándék mozdul meg irántuk, és ezek egyszerre olyan lelkületet, olyan lelki élményeket hoznak a felszínre ott helyben az emberekben, hogy ezt még szerintem napokig fog tartani, elemezni, hogy az ember józanul, vagy a lehető legjózanabban lásson ebben. Nagyon féltem nyilvánvalóan származásomnál, családom tagjainál, barátaimnál fogva a kárpátaljai magyarokat, akik közül a legőszintébben és legnyíltabban fogalmazták meg most többen is, hogy ők tisztában vannak azzal, hogyha ez a folyamat, ez nem fog lassulni, vagy nem fog változni ez a fajta háború időszak, akkor valóban Kárpátalja elnéptelenedésével kell szembenéznünk, illetve konkrétan azzal, hogy azok, akik Kelet-Ukrajnából jönnek nyugatra, azok mivel még menedékként tartják számon, vagy nézik Kárpátalját, azok le fognak költözni, azok ott fognak maradni, és nyilvánvalóan a mi falvaink azok meg eddig is zajló, de sokkal lassabb elvándorlást most úgy tapasztalják, hogy gyakorlatilag 10-12 nap alatt Kárpátalján egy teljes lakosságcsere ment végbe. Szóval ezek olyan élmények, amit nem lehet úgy egyik pillanatról a másik pillanatra bekategorizálni és eltenni az embernek megfelelő dobozom, ennek nincsenek dobozai. És mi mindenre kell fölkészüljünk hosszú távon, ezt most pontosan nemrég a szeretett szolgálatnak a munkatársaival, vezetővel beszélgettünk, hogy itt minden nap változnak a körülmények, minden nap változó helyzetekkel reagálunk, szóval elég összetett ez, és úgy gondolom, hogy még mindig csak az elején vagyunk a saját tapasztalataim alapján.
Itt utaltál rá, hogy származásodnál fogva is figyeled a helyzetet. Én tudom, hogy mire céloztál, de fejtsd ki a hallgatóinknak, milyen származásod van, amire most utalsz?
Hát én Kárpátalján születtem, pontosabban még a Szovjetunióban, a 70-es évek végén, kvázi Ukrajnában lettem kamasz, vagy nőttem föl, és még ukrán állampolgárként kerültem teológiára Komáromba, majd aztán lettem a Szlovákiai Református Keresztény Egyházban lelkész, de nyilvánvalóan intenzív kapcsolatokat tartok fönn folyamatosan, amióta nem otthon élek, és ennek már sok, 20 éve gyakorlatilag. Szóval ez a személyes sztál, vagy a személyes érintettség, meg hát az a rengeteg barát, amit az eltelt, mit tudom én, életem során az ember összeszed, és igyekszik ezeket a szálakat kézben tartani, meg életben tartani.
Ez akkor végül is válasz részben arra a még fel nem tett kérdésemre, hogy te miért segítesz ilyen aktívan Kárpátalján? Ez hajt, hogy tulajdonképpen egy vagy közülük?
Ez az egyik, és az nagyon köszönöm ezt a megfogalmazást, nem is szeretném ezt levetkezni. Én a háború kitörése óta egészen egyszerűen fizikailag vagy idegrendszerem szerint nem tudtam többet aludni 2-3 óránál, és olyan készenléti állapotban találtam magam, amivel kapcsolatban nekem saját magammal még nem volt tapasztalatom, de nem csak ez, hát én tudok függetlenül gondolkodni kárpátaljai származásomtól, és akkor is úgy vagyok, hogy hát minden tekintetben a legelhanyagoltabb, elszakított területen élő közösségről beszélünk, ami azért mindig hatalmas többségi nyomás alatt élte az életét korábban a Szovjetunióban, azt követően az Ukrajna nevű országban, és pontosan ez is, tehát ez nem lelki pásztori inger, vagy nem a származásom inger, hanem egész egyszerűen csak az ember őszinte nyitott gondolkodásának a következménye, hogy inkább áll az elesettek, a nyomorultabbak, a szegényebbek oldalán, és ez mind összeadódik, tehát ennek mindnek van egyfajta kölcsönhatása, amiből ez a felfokozott állapot. Én azt mondom magamban, hogy igen, én most ilyen hadi üzemmódban, vagy háborús üzemmódban élem a hétköznapjaimat, ha lehet így fogalmazni.
Egyébként honnan származol településileg, városilag, hol születtél, hol nőttél föl, és jártál-e most ott az elmúlt napokban?
A háború kitörése óta jártam ott, hát a kicsi gyerekkoromat azt Rafajnaújfaluban töltöttem, azt követően pedig Barkason nőttem fel, ez egymás mellett lévő két falu, majd pedig a református gimnáziumban pedig Nagyberegen jártam. Az akkor induló nagyberegi református gimnáziumban már líceum első évfolyamának voltam, lehettem tagja.
Ha már itt településeket sorolunk, akkor egy-két emlékedet oszd meg, hogy merre jártál, amióta a háború elindult és adományokat viszelte magad személyesen is Kárpátaljára?
Hát itt igyekszünk összehangolni minden tekintetben az adományok gyűjtését és szállítását a református szeretett szolgálattal, mert a legpontosabb kapcsolati térképe, a helyzet legpontosabb kiértékelése ebben a most azt mondom fantasztikusan működő csapatban van benne, úgyhogy az ő vezetésükkel, vagy kvázi együttműködő velük juttattuk át adományainkat a határon, amit akár az alsóörsi gyülekezet, illetve a Veszprémi Református Egyház megyébe gyűjtöttünk, mert velük régóta együttműködünk minden más egyéb program kapcsán, meg amit a Pozsonyi Református Egyház megyében nyújtottunk, azt vittük elsőrenden a csapi református gyülekezethez, aki ugye a legintenzívebben használt ukrán-magyar határa átkelő hely, legutolsó ukrán települése, és ennek a kicsi csapi gyülekezetnek hihetetlen erőfeszítésébe került eddig is, hogy a rajtuk áramló tömeget etessék, ellássák, bármilyen eszközökkel segítsék. Ők voltak az első állomásunk. Azt követően aztán mentünk Nagydobrunyba a református leányárvaházba, ahol 90 kislány, fogyatékkal élő kislány él, férfiak nélkül gyakorlatilag, tehát férfi felügyelő személyzet nélkül, jelentős riadalomban és feszültségnek kitéve, még akkor is, hogyha a falu minden erőfeszítést megtesz azért, hogy ezeket a kislányokat és a velük foglalkozó munkatársaikat gyakorlatilag segítse és ellássa. Ott is nagy szükség volt különféle gyógyszerekre, segédeszközökre és így tovább. Majd pedig a Ráti Római Katolikus Szent Mihály családalapú árvaháznál voltunk. Ott sok olyan befogadás történt, a menekültekre vonatkozik, érkeztek hozzájuk, és folyamatosan érkeznek családok, nagy szükségük van arra, hogy segítsék őket különféle matracokkal, tartós élelmiszerrel, tehát ilyenkor fontos dolgokkal. Aztán jártunk értelemszerűen a kárpátaljai régiót jelentősen kiszolgáló beregszászi diakóniai központban, ott is oda is vittünk egy jelentős szállítmányt, aztán pedig Mezőkaszonyban voltunk. Ők is a határállomás mellett vannak, ugye Mezőkaszony, Barabás, egy jóval kisebb határátkelő, viszont pontosan ennél fogva sokkal, de sokkal többen jelennek meg a településen, és ott a gyülekezet őket is, a menekülőket is igyekszik ellátni, befogadni, illetve a helyben maradt időseket igyekszik ellátni, etetni, segíteni, ők is folyamatos és állandó támogatásra szorulnak, és hát pontosan így terveztük meg az előttük álló napokat, hogyha majd indítunk, és hát minden nap indul jelentős mennyiségű segélyszállítmány, akkor mindig is mi úgy nevezzük munkacímen magunkban, hogy a mi frontvonalunkra visszük az utánpótlást, hogy értelemszerűen segítsük, támogassuk az ott élőket, illetve tudassuk velük azt, hogy nincsenek egyedül, mert talán mind a mellett, amit át tudunk nekik juttatni azon a humanitárius folyoson keresztül, amit a Magyar Külügyminisztérium munkatársai, azt mondom, hogy szinte csodával határos módon ki tudtak alakítani a humanitárius segélyek számára, azt kell elmondjuk a Kárpátalján élőknek, hogy számíthatnak ránk, hogy igen, itt vagyunk, és azt látszik gyakorlatilag az egész Kárpát-medencében, tőlünk Felvidéktől kezdve Magyarországról beszélve, Erdélyről, hogy mérhetetlen összefogást tapasztalunk, és ez ennek a lelki impulzusa is el kell, hogy jusson személyes kapcsolatfelvételek révén Kárpátaljára, bármi is lesz a következő nap, vagy következő hetek, vagy időszaknak az eseménye.
Empirikus tapasztalatod van, te látod, hogy mire van szüksége most a Kárpátalján élőknek, azok felé fordulj, akik adakozni szeretnének, akár nektek, akár másoknak, akik aztán eljutatják Kárpátaljára az adományaikat. Mire van szükség? Pénzre, élelmiszerre, mire?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy mindazok, akik segíteni akarnak, azok figyeljék a karitatív szervezetek felhívásait, mert nagyon összpontosított és precíz munka zajlik e tekintetben mindegyiknél, akár a református szeretett szolgálatnál, akár bármilyen más meghirdetett programban. Mi magunk Pozsonyi Egyházmegyében, vagy akár egész Szlovákia szerte, ahol ott is hatalmas összefogásról tudok beszámolni, igyekszünk a naponta aktualizálni azokat az információkat, és hogyha ezeket a felületeket követik, akkor mindenki láthatja, tudhatja azt, hogy éppen aktuálisan mivel tud segíteni. Tehát én nem mernék e tekintetben egészen apró konkrétumokat elmondani, mert mindegyikre szükség van máshol és más területen, és mindenki válassza ki számára talán a legmegfelelőbbet, és abban vegyen részt. Tehát csatlakozzon ne önkéntesen, és ne egyedül, mert én úgy gondolom, hogy az erőforrásainkat nekünk most nem felaprózni kell, hanem összefogni. Tehát ezt én sokkal fontosabbnak tartom, mint azt, hogy mit adjunk.